kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Gyerekkórust alapít Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar. Olyan tehetséges és motivált gyermekek jelentkezését várják, akik szívesen csatlakoznának az ország különböző régióiból érkező kivételes adottságú fiatal énekesekhez. Április 1-ig várják a jelentkezéseket Budapest, Pécs és Debrecen környékéről, az első nagy fellépés pedig jövő februárban lesz a MIPA-ban, a BFZ nagyzenekari koncertjén. Tatár Tíme a zenekar menedzserigazgatóját, Erdődi Orsolyát kérdezte.
Arra ugye számos példát látunk, hogy egy szimfonikus zenekar mellett egy felnőtt kórus is van Magyarországon, és ugye nemzeti filharmonikusok és nemzeti énekkar, vagy a rádió művészeti együttesei, de az kevésbé elterjedt, hogy egy gyerekkórussal is dolgoznak, hiszen kevesebb is az olyan repertoár, ahol a zenekar munkájába a gyerekkórus be tud kapcsolódni. Úgy gondolom, hogy ez minden tekintetben egy kuriózum lesz.
Miért jött éppen ez az ötlet, akkor ez a rendhagyó ötlet?
Az elmúlt években világossá vált, hogy szeretnénk egyre inkább a fiatalok az utánpótlás felé fordulni. Úgy éreztük, hogy az a zenei hagyomány, ami a korábbi évtizedekben Magyarországon teljesen természetes volt, hogy szinte minden gyerek énekel az iskolában, rendszeresek az énekzene órák, és nagyon sokan járnak zeneiskolába. Úgy érezzük, hogy ez egy picit talán kezd megkopni, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak a zenélés, de pusztán a zene hallgatás is formálja a személyiséget, de még jobb természetesen, hogyha valaki bekapcsolódik a zenélésbe. Ezzel nem csak művészileg, szellemileg neveljük a fiatalokat, hanem a közösség erejével, a közösség teremtéssel sokkal több élményt is adunk nekik.
Milyen korosztályból várják a jelentkezőket, illetve hát mivel kell készülniük ezeknek a gyerekeknek?
A Fesztiválzenekar honlapján megjelent a kiírás. 9 és 16 év közötti fiúkat és lányokat várunk a kórusba. Természetesen a fiúknál még legjobb, hogyha mutálás előtt vannak. És két korcsoportban fog majd zajlani a munka, lesznek a kisebbek és a nagyobbak. A felvételi két fordulóban lesz majd, lesz egy előválogatás, ennek feltétele, hogy videót küldjenek számunkra a gyerekek, egy magyar népdalt, illetve a nagyobbak esetében egy magyar népdalt és egy műdalt vegyenek fel és küldjék el, és aztán a második forduló júniusban egy személyes meghallgatás lesz. Nagyon fontos még az is, hogy nem csak Budapestről és környékéről várunk énekelni vágyó gyerekeket, hanem egyelőre az ország három pontján, három régiójában indítjuk el a gyerekkórust, Budapest és környéke, Pécs és környéke, és Debrecen és környéke. Illetve mindenki bekapcsolódhat, aki azt tudja vállalni, hogy valamelyik helyszínen heti rendszerességgel elmegy a próbára.
Mikor lesz az az időpont, és mi lesz az a helyszín, ahol ezek a gyerekek már fellépnek?
Az biztos, hogy az első nagy bemutatkozása a gyerekkórusnak 2027. februárjában a MÜPA-ban lesz, egy teljes félidőt kapnak majd a Fesztivál Zenekar koncertjén, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek előtte kisebb koncertek, biztosan szervezünk kisebb fellépéseket, de egy ilyen nagy összesített bemutatkozás az 2027. februárjában lesz. Muszáj is, hogyha augusztus végén, szeptember elején kezdenek el próbálni először, össze kell jönni, össze kell érni, meg kell ismerni egymást, úgyhogy kell egy kis idő ahhoz, hogy nagy fellépés részt vegyenek.
A Budapesti Fesztivál Zenekar menedzserigazgatóját Erdődi Orsolyát hallották. Idén Nagykálózi Eszter a Víg Színház társulatának tagja vehette át a Psota Irén díjat. Az elismerést kiosztó alapítványt Almás Éva, a nemzet színésze hozta létre, a néhai Psota Irén emlékére a színésznő 2016-os halála után. A díjat minden évben annak a színésznőnek adományozzák, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltónak bizonyulnak. A díjról Kocsonya Zoltán kérdezte Nagykálózi Esztert.
Az ember nem azért dolgozik, hogy ilyenfajta visszajelzéseket kapja, mert a dolgát csinálja, de mégis valahogy Ez nem csak nekem szólt ez a díj, meg az egész szakmánknak szól, hogy amit csinálunk, annak van értelme. Hogy a mai világban, amikor annyi minden történik, és annyi minden vonja el a művészetekről sokszor a figyelmet, hogy megerősítés abban, hogy van helye, hogy ezek fontos dolgok, amiket a művészetek jelentenek, és ezen belül a színház is. Nagyon rangos díj. Azt gondolom, és én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ezt megkaptam.
Játszott egyébként, vagy dolgozott Psóta Irénnel?
Egyszer voltunk Makkároly filmjében, az utolsó kéziratban, én még a pályám elején voltam. Nem dolgoztunk ott sem közvetlen partnerekként a filmben, de benne voltunk. És egyszer összekerültünk a sminkszobába, ahol többiek mentek forgatni, még ketten maradtunk, és olyan kíváncsian kérdezgetett arról, hogy mit csinálok, ki vagyok. Ő tudni akarta, hogy ki ez a fiatal színésznő, aki most a főiskolásként már egy ilyen nagy szerepet kap egy filmben. Tehát, hogy valódi érdeklődés volt benne irántam, és erre a beszélgetésre emlékszem, hogy olyan kíváncsian fordult felém.
Igen, ez a kíváncsiság, hogyha visszagondolunk az ő művészetére, akkor ez nagyon eleven és érezhető volt ez a kíváncsiság az ő részén.
De azt is el kell mondjam, hogy én egészen kisgyerek voltam még, az a szüleim mindig megengedték, hogy mindent megnézhessek a tévében. Este anyukám az egy igazi művészetkedvelő volt, és színésznő is szeretett volna lenni, szóval ez nem is volt kérdés nálunk, és ő úgy gondolta, hogy ez nem árthat nekem, vagy nem árthat nekünk a nővéremmel. Tehát, hogy ez engedélyez volt nálunk. És emlékszem, hogy egészen kislány voltam, amikor láttam a Ház a sziklák alatt.
Ez Makkároly filmje.
Igen, című filmet. Én rögtön megjegyeztem a nevét, anyukám minden színésznek tudta a nevét, és bárkiről kérdeztem, és rögtön mondta, hogy Psóta Irén, és én tudom, hogy bennem nagyon erős nyomokat hagyott, és nagyon mélyen bennem maradt az alakítással. Én még kislány voltam, én ott fedeztem fel magamnak Psóta Irént.
Nagy Kálózi Esztert, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőt hallották. A Színház Világnapján március 27-én debütált a Merlin Színházban az Örkény István Színház és a Dollárpapa Gyermekeit Társulat közös rendhagyó produkciója. A civileket és profi színészeket is felvonultató kísérleti esemény az installációt, a klasszikus színház élményt és a közösségi kutatást ötvözi. Az est második részében három generáció mesél arról, hogy miként formálja át a nagy politika a legegyénibb élethelyzeteinket és mindennapi döntéseinket. Az állampolgári színházi előadást Najdold Júlia rendezte, akivel Rozgonyi Ádám beszélt.
Mire hivatott ráhangolni a nézőket az installáció maga?
Úgy kezdtük ennek az egész eseménynek a tervezését, hogy az volt a kérdésünk, hogy van az ország, és hogy milyen a jövőképünk, és akkor ehhez találtuk a gyerekvállalás vagy a nemvállalás kérdését. És mivel ugye ez a két rész, az egyik az egy fikciós színdarab, amit a Dollárpapa Gyermekei Társulat írt és rendezett, a második rész pedig egy állampolgári színház, ahol nem színészek játszanak, hanem igazi emberek a saját történeteikkel, és ők úgy kerültek be ebbe a folyamatba, hogy olyanokat kerestünk, akiknek valamilyen ügyük van, vagy kedvük van erről a kérdésről gondolkodni, és rengetegen jelentkeztek, több mint 70 ember, és nagyon sok mindenkivel beszélgettünk, és valahogy ehhez a kérdéshez, amikor elkezdett ennek kapcsán bemutatkozni az a sok-sok ember, aki bejött a színházba, általában visszanyúlt a gyerekkorához, vagy akár a szülei gyerekkorához. Tehát így felsejlett, hogy valahogy a családi mintázatok, az örök, amiket viszünk magunkkal, az örömök, vagy akár a traumák, hogy azok szorosan összefüggnek ezzel a kérdéssel, hogy akarunk-e gyereket, vagy nem akarunk gyereket, vagy hogy akarunk gyereket. És hát innen jött ez az installáció. Az állampolgári színházi részben van egy középkorosztály, és van még egy ifjúsági és egy szenior kórus. És a szenior kórussal, meg az ifjúsági kórussal már szeptembertől együtt dolgoztunk, tehát volt ennek egy ilyen kutatási fázisa ennek az egész produkciónak. És hát az idősek elkezdték mesélni az élettörténetüket, az, hogy ők milyen körülmények közé születtek, milyen világba, vagy hogy mik voltak azok a történetek, amik hol ott se voltak, hanem csak a családba így hagyományozódott. Ez valahogy állati érdekesnek tűnt, mert szóval bejött ide random 16 nyugdíjas korú nő, és valahogy ez a sok-sok történet, amit elmeséltek, az valahogy így ránézett az ember, és így azt érezte, hogy ez Magyarország, vagy hogy ezzel élünk, tehát egyszerűen ismerősek voltak, pedig nagyon különbözőek voltak. Szóval hogy ebből lett az installáció, mert valahogy a nézők megérkeznek, belekerülnek ebbe az installációba, mert valahogy is mégis ez ennek a témának a mély rétege.
És akkor megnéznek egy kortárs színdarabot, amely kicsit elidegeníti talán őket, meg be is húzza néha. Tehát, hogy annyira ki vannak sarkítva a figurák, néha mi karakterek, annyira kifordulnak magukból, persze az átlag emberek is képesek erre, látva őket, elsősorban szánalmat, együttérzést, örömet, bánatot, mindenfélét érzünk, mint általában a magyar társadalom iránt?
Hát igen, ez amúgy, azt tudtuk előre, hogy lesz egy fikciós színdarab, meg egy állampolgári színház, de mivel ugye mind a kettő menet közben készült, azért azt, szóval volt ebbe egy játék, hogy vajon mi sül ki ebből, hogy két ilyen nagyon különböző színházi forma egymás mellé kerül, és én nagyon szerettem, hogy a kisvégem Műke írta a színdarabot, Ördög Tomi rendezte, a Remény címre hallgat ez az első rész, és én nagyon szeretem, mert első ránézésre, hogy te is mondtad, olyan, mintha ezek valami extrém élethelyzetek lennének, de hogy valójában meg, ha aztán megnézzük a mellette lévő valóságot, tehát egy csomó történet meg mozzanat, ott van benne, szóval valójában nem is mondanám ezt talán olyan extrémnek, de közben mégis szóval azt tetszik ebben, hogy a két dolog végül is így egymás mellé került, hogy amit ők megfogtak, ahogy ők látják most az országot, vagy a közhangulatot, az nekem színházilag azért érdekes, mert valahogy a szorongásokat, a vágyakat, vagy a kapálózásokat fogják meg, és valami olyan érzékenyen, és egyszerre humorral. Szóval elidegenítés, de közben meg nem mondanám, hogy nem voltak szerethetőek ezek az alakok. Szóval valamitől ez is nagyon ismerős volt.
Nagydold Júlia rendezőt hallották. A Szkéné Színházban mutatták be a Vágy titokzatos tárgya című színdarabot, amelyet Pierre Louis kisregénye és Louis Buñuel azonos című filmje nyomán Ódor Gergő írt és rendezett. A történet főhőse Matteo beleszeret egy lányba Conchitába, aki addig hitegeti a férfit egy romantikus éjszaka vágyképével, míg az teljesen kifordul magából, és a kapcsolat erőszakosságba torkollik. Az előadásról Rozgonyi Ádám beszélgetett Szaploncai Máriával, Conchita karakterének egyik megformálójával.
Voltak éppen ez egy regény, illetve egyszer egy film adaptáció.
Elég régi az alapanyag. Aztán a filmfeldolgozás az meg egy újabb, és de hát valóban igen, régre nyúlik ez vissza, de hát annyira alapvető emberi magatartásokkal foglalkozik konkrétan a vágyjal, hogy az őskorba is visszamehetnénk.
Női, férfi, dinamika, valóban a vágy, vágyak, ez a örök férfi, női játék, nemek közötti párharc, annak is hívhatjuk?
Szerintem simán harc, az mindenképp, igen, hát elég szenvedélyes ahhoz, hogy harcnak hívjuk szerintem.
Nem tudom, hogy elárulhatunk-e annyit, hogy az előadásban több Conchita van, és több Matteo is, akik különbözőek, de mégis egyformák. A karaktereket játszó színészek között, akik ugyanazokat a karaktereket formálják meg, van-e, lehet-e rivalizálás például, hogy én jobb Conchita vagyok, vagy jobb Matteo vagyok?
Lehetne, miért ne lehetne? De nincs, és a bemutató után ugye ez volt az első előadás, és szerintem az egyik legnagyobb sikerélményünk az a visszajelzés volt, legalábbis nekem, amikor úgy emlegették a Conchitákat, a Fehér Diana Aidát és engem, mint hogyha végig egy emberek lennénk, szóval, hogy úgy gratuláltak, hogy jók voltatok, tehát, hogy minden többes számba mondtak, és dicsértek bennünket, akkor is, hogyha nem voltunk ott egymás mellett, és hogy soha arról szó nem volt, hogy még a legközelebbi embereim sem mondták, hogy ő egy kicsit így, te meg úgy, miközben teljesen más csinálunk, és mások vagyunk, de mégis jelentésben valahogy annyira az, hogy egy szerepet csinálunk, ez nekem a legnagyobb sikerélmény, hogy minket így közösen lettünk említve.
Minimalista díszlet található a színpadon. Ez jobban ráirányítja egyébként a fókuszt a színészekre, játékukra, a testekre, a dinamikára?
Ez teljes mértékben kifejezetten erre koncentrál, és az Ódor Gergő rendezőt is ez érdekelte teljesen, és ez egy nehéz feladat, mindazonáltal nagyon szabad, nagyon jó egy másik emberre való játékra építeni az egész előadást, az estét, Úgyhogy ez egy ajándék is szerintem egyben.
Az is ajándék, hogy mindig van egy meglepetés vendég. Most ezen az estén ugye Kerekes József volt az. Mennyi idő van vele összepróbálni az előadást?
Még kísérletezünk ezzel. Ugye az első vendégünk Fekete Ádám volt. Vele próbáltuk be, úgyhogy vele volt egy ilyen 3-4 próba erre a két jelenetre körülbelül. Úgyhogy vele csináltuk meg, és akkor azt gondoltuk, hogy alapvetően jó lett volna két próba alkalom különböző napon a beugró vendéggel, de csak egyet sikerült összehozni. Hát Kerekes József fantasztikusan oldotta meg a feladatot, hiba nélkül mindent, de azért nagyon izgultunk, mert ugye hát nem ismertük, meg minden jó, tudtuk, hogy egy nagyon jó színész, de azt hiszem, hogy felülmúlt az elvárásainkat, szerintem. Lehet, hogy nem annyira kellemes egy nap alatt, mert azért annál egy kicsit összetettebb a dolog. Egyrészt megérteni, hogy mibe csöppen vele, másrészt meg sok a szöveg, ez 3 jelenet, és mindenképpen egy, a Fekete Ádám pont nem egy idősebb színész volt, de hogy alapvetően egy idősebb színésznek kell játszania ezt a szerepet, vagy úgy van kitalálva. Úgyhogy hát majd kikérdezzük róla, hogy mit gondol.
Pályatársak is megtekintették az előadást, mások mellett Kerekes Évát láttam. Ez okoz egyébként plusz feszültséget, hogyha a színész meglátja a pályatársát, esetleg barátját, hogy akkor itt most szakmai szemek nézik, hogy mit csinálok.
Én nagyon boldog vagyok, hogyha Kerekes Éva tényleg itt volt, de rémlik is, mintha valaki említette volna, hogy majd fog jönni. Szerintem ez egyénfüggő. Engem nagyon inspirál, hogyha nem csak a pályatársaim, de akkor is, hogyha családtagjaim, ismerőseim nézik. Én mindig szeretem az ilyen típusú kihívást, mert hát igen, egyrészt kihívás, másrészt meg inspirál, hogy annak az embernek milyen üzenettel leszek, és akkor ez így beindít egy csomó dolgot, ami megnyit új kapukat a játékban is, az értelmezésemben is, hogy neki mit akarok ezzel mondani, és miután már ez a kérdés felmerült, akkor utána felmerül egy csomó minden más, és a új színek jelennek meg, amikre rá lehet csapni. Úgyhogy én kifejezetten szeretem, hogyha jönnek ismerőseim nézni, hogyha szakmai emberek. Persze sokkal jobban izgulok, ha jön valami híresebb rendező, vagy valaki szakmailag elismert ember, akkor persze sokkal jobban izgulok, de az is inkább inspirál, mint hogy utáljam ezt a helyzetet.
És ha már vágyok, az vágyad volt, hogy egy neves fővárosi színháznak, a társulatának a tagja legyél? Az Örkény Színháznak azt hiszem 2 éve vagy a tagja körülbelül.
Igen, ez a második évem. Most már majdnem, hogy múlt idő. Mondhatni, igen, ez érdekes dolog. Nem találtam ki ezt így előre. Mondhatni, vágytam, igen, de nem volt célom. Vágytam, nagyon tetszett nekem a színház, voltam ott gyakorlaton is, és mondhatni egy ilyen álmom volt, de nem célom, szóval, hogy úgy voltam vele, hogyha máshogy alakul, akkor arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy. De azért volt így titokban, vagy hogy is mondjam, így nem annyira kimondva magam előtt sem, de nem tagadva, csak így nem erre koncentráltam, hogy ennek így kell történnie, hanem hogy jó lenne, ha így lenne. Körülbelül.
És milyen volt az első találkozás? Hát mások mellett nagyon sok mindenkit kiemelhetnék. Pogány Judittal, Mácsai Pállal, Gálfi Lászlóval és a többiekkel.
Ezek közül pont a Gálfi Lászlóval sajnos még nem próbáltam együtt, de nagyon remélem, hogy hamarosan majd fogok valamiben. Hát izgalmas, mert az első külső gyakorlati munkámban, még egyetemre jártam, találkoztam először velük, amikor Gáspár Ildikó rendezte a Szolneszt, és abban Mácsai Pál, Pogány Judit is benne voltak, még sok-sok nagyon tehetséges és híres színész, csak most őket említetted. Fú, annyi minden volt akkor, ami újdonság volt, és óriási dolognak éreztem, hogy többek között ezt is, hogy én erre így nem tértem ki külön magamba, hogy én emiatt izguljak. Inkább annak örültem, hogy milyen jó így szakmailag biztonságban érezhetem magam, így, hogy én még kb. Semmit nem tudok, vagy legalábbis hát
hozzájuk képes kevesebbet?
Hát biztos, hogy kevesebbet, persze semmit. Hozzájuk képes semmit. És nagyon örültem, hogy így ilyen emberekkel játszhatom együtt, mert ha már nekem nem jön össze, akkor már csak miattuk jó lesz ez a dolog, így körülbelül ezt gondoltam, meg azt is, hogy mennyit lehet majd tőlük tanulni. Úgyhogy nagyobb volt inkább az öröm és a feladattal való foglalkozás, mint hogy arra gondoljak, hogy ők kicsodák, és hogy meg akarjak nekik felelni, vagy ilyesmi.
Mivel tudnak ők segíteni? Puszta jelenlétükkel, tanácsokkal, szakmai, emberi, baráti, vagy más egyéb módokon is? Ami szinte nem észrevehető?
Szerintem van sok észrevehetetlen dolog, de azt hiszem, hogy párat ezek közül meg is tudok fogalmazni. Például az, hogy ahogy megjönnek a próbára, ahogy részt vesznek a próba folyamatban, a hozzáállásukkal, a profizmusokat már csak figyelve, ezekkel mind tanítanak engem. Akkor egyébként megvan, hogy személyesen is kikérhettem a véleményüket, és nagyon szívesen elmondták őszintén dolgokról. A Pogány Editot bármikor megkérdezhettem, és volt, hogy meg is kérdeztem, hogy hát figyelj, ott annál a résznél annyira nem érzek semmit, annyira nem tudom, hogy ezt így hogy kéne megcsinálni, vagy mint, és akkor beszélgettünk róla, és elmondta, és amikor volt olyan, hogy valamit így kevésnek érzett, vagy ilyesmi, és igazából volt, hogy nem is kellett kérni, mert sejtette, és nagyon jól sejtette, hogy igen, ezzel nekem nagyon sokat fog segíteni, és nagyon-nagyon szívesen meghallgatom. Úgyhogy lehetett bízni a véleményében. Ezzel például nagyon sokat segítettek, illetve azzal, hogy nagyon befogadóak voltak, kíváncsiak rám. Hát, és nem utolsó sorban ugye a partnerség. Szóval azzal, hogy velük játszhatok, azzal már olyan jó élményeink vannak, és fontos élményeink, ami azt hiszem, hogy nem adatik meg mindenkinek, hogy ilyen partnereknek a szemében nézhessen, velük együtt éljünk meg, vagy együtt éljünk meg dolgokat.
Szaploncai Mária színművészt hallották. Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.
Kulturális híreket hallottak.